elismeri a bűneit, és oda talál az Úr Jézus keresztje alá. Akkor is, ha gyermek. A visznek az a hitvallása, és ezt nyilván én is osztom, különben nem lennék itt, hogy igenis a gyermek is megtérhet. Akkor is, hogyha jogosnak tűnik az az aggodalom, hogy egyáltalán felfogja az a gyermek, hogy mekkora horderejű döntés ez, hogy mi mindennel fog járni, hogy élete során mennyiféle nehézséggel, próbával fog találkozni. Hát persze, hogy nem tudja. Se ő nem tudja, se a szülei, se a gyülekezete, ha egyáltalán van. Szóval senki nem tudja, hogy mi vár a megtérő gyermekre hátralevő élete során. De egy valaki tudja, az Úr Jézus Krisztus. És amikor egy megtérő bűnösnek az Úr Jézus kegyelmet ad, akkor nem csak a bűnei terhét veszi magára, hanem az egész hátralevő életének a terhét is. Én már nem voltam gyermek, amikor hitre jutottam, 20 éves fiatal diák voltam, de mit tudtam én még akkor, hogy mi minden vár rá, mennyi próba, amiből lehet, hogy anyagilag megszegényedve, de lelkileg gazdagabb módon kerültem ki. Szóval nem felelőtlenség a gyermeket az Úr Jézus keresztje alá hívogatni, az evangéliumot hirdetni, és ha egy tábornak vége van, és van ott egy gyermek, legalább egy, aki hitre jutott, legyen meg az a reménységünk, ami Pál apostolban volt, amikor búcsúzott az efézusi gyülekezet véneitől, és azt mondta nekik, hogy ajánlak titeket Isten kegyelmessége igéjének, aki felépíthet titeket, és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. De maradjunk még egy kicsit a táborban, hiszen még el se kezdődött. Aki már szervezett ilyet, és sokan vagyunk ilyenek most ezen a helyen, annak nem kell elmondani, hogy mennyi fejtöréssel, utánajárással jár, mennyi mindent meg kell szervezni, össze kell hangolni, szemináriumon is hallottunk erről, a helyszínt, az időpontot, a munkatársakat, kell, hogy legyen valami, legalább egy-két használható konyhás, tudni kell, hogy hol van a legközelebbi bolt, netán az orvosi ügyelet, és mi minden van, amire az ember menet közben jön rá, főleg akkor, ha még nem olyan rutinos, tapasztalt, hogy erre ez se jutott eszembe, erre se gondoltam, milyen kényes kérdés tud lenni a hívogatás, hiszen a szülők egy részét úgy kell meggyőzni arról, hogy a gyermek jó helyre megy, áldott hatások fogják érni. És akkor még legyen megfelelő az időjárás, hogy ne szakadjon egy héten át az eső, hogy a gyerekek kimozoghassák magukat, és tudjanak utána figyelni. Tulajdonképpen itt kezdünk odaérkezni ennek a mai igénynek az üzenetéhez. Mert lehetünk mi testvéreim akármilyen profi szervezők. Kiválóan felkészült gyermekmunkások. Szóval, ha csak magunkba erőlködünk, akkor egészen biztos, hogy csikorogni fognak a fogaskerekek, akkor gyümölcstelen és haszontalan lesz minden, amit csinálunk. Az Úr Jézus mondta egyszer, nagyon egyszerű szavakkal, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Igen, de ebben a mai igényben ott van egy ígéret. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Ahol az Ószövetségben az Úr angyaláról olvasunk, így egyes számban, ott mindig az Úr Jézusra gondolhatunk. És az, hogy ő tábort jár, az azt jelenti, hogy ha valóban őt szolgáljuk mindennel, ami a táborban történik, akkor számolhatunk az ő áldott jelenlétével, az ő védelmével. Luther Mártonnak az a híres harci dala jut eszembe, hogy erős vár a mi Istenünk, ennek az éneknek az egyik sora így hangzik, hogy velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. De miért van szükségünk nekünk erre a védelemre? Azért, mert mindnyájan tudjuk, hogy létezik egy sötét, másik szellemi hatalom, egy olyan valaki, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, és többek között gyermekgyilkos is. Gondoljunk a Mózes születése körüli időkre, vagy a betlehemi gyermekgyilkosságra. De ez a valaki láthatatlanul ma is ott ólálkodik. Minden olyan tábor körül, ahol Isten munkája folyik. Sőt, talán ma még jobban, mint valaha. És nem csak az lehet gyermekgyilkosság, mint ami Mózes idejében történt, hogy a fiú gyermekeket a folyóvízbe dobni, vagy ami Heródes király idejében történt, hogy fegyverrel lekaszabolni. Ne botránkozzon meg senki, de azt mondom, hogy azok a gyerekek még talán jobban is jártak. Még olyan kicsik voltak, hogy el sem érték az emberi felelősségnek a korát, ott vannak az Úr Jézusnál és várnak ránk. De aki már tudatos korban van, az már el is veszhet. Ott már nem csak annyi a tét, hogy meddig fog élni itt a földön, hanem hogy hol tölti majd az örökké valóságot. Tehát abban biztosak lehetünk, hogyha Isten munkája kezdődik valahol, ott az ellenség támadni fogja a gyerekeket is, de támadja a felnőtteket is. Tudatosítottuk például már, hogy az általunk elérhető gyermekeknek ijesztően nagy százaléka, mire egyáltalán eljutna odáig, hogy valami evangéliumot halljon, már kapott valamilyen okkult fertőzést. Csak a saját gyülekezetünk életéből mondanék egy-két epizódot. Viszem haza a gyerekeket a gyerekóráról, olyan szülők gyerekeit, akiket éppen csak elengedtek. Megkérdezi az autóba az egyik gyerek a másikat, te milyen jegyben születtél? Ez már egy hit, ez már egy vallás. Ez a gyerek már beállt oda, hogy a csillagokban van meghatározva a jövőnk. Mondanom sem kell, hogy ez nem az a hit, amit a gyerekórán előtte hallott. Vagy éppen nem olyan nagyon régen hitre jutott nálunk valaki, egy 19 éves fiú, de már 10 éves kora óta folyamatosan hallotta az evangéliumot. De közben nem hallgatott a jó szóra, Harry Potter rajongó lett, és olyan sötét gondolatok fogalmazódtak meg a lelkében, amit aztán később bizonyságtételben elmondott, hogy abból az emberből akár terrorista is lehetett volna. Hála az Úrnak, az Úr hatástalanította ezt az időzített bombát, de mennyivel hamarabb hitre juthatott volna, ha nincs ez a fertőzés. Aztán egy másik ilyen terület. Az okostelefonok, a tabletek, az internetfüggőség. Sok gyerek el se indul a táborba, ha rájön, hogy ott egy hétig nem ülhet a gép elé. Vagy ha elindul, milyen sok szinte süket az evangélium számára. Már át van mosva az agya. Aztán sok gyerek eljut a táborokba, háttér nélküli családokból, ahol nem hívők a szülők, éppen csak, hogy elengedik, ami egyrészről nagyon jó dolog, mert hát így terjed az evangélium, ne csak a gyülekezetek gyerekei halljanak igét, de tudnunk kell, hogy ezek a gyerekek magukkal hozzák mindazt, amit otthon láttak, hallottak, jönnek mély szegénységből, alkoholista szülők gyermekei közül, elvált szülők gyermekei közül. Van, akinek fél évente új apukával, anyukával kell megbarátkozni, és lassan már el is hiszi, hogy ez a normális. És lehet, hogy már csak egy-két év van hátra neki a serdülőkorig, de ha meg nem tér, ugyanazt fogja csinálni. Most még nem csinálja, de a többi gyereknek úgy beszél az otthoni dolgokról, mint a világ legtermészetesebb dolgáról. Hozzák magukkal az otthonról hozott értékrendet. Nyilván a táborban, ha tiszta evangélium hangzik, szembesülnek Isten élő igéjével. De a nagy gyermekgyilkos oda fog sompolyogni a fülükbe, és azt sugdossa nekik, hogy ez csak egy tananyag, ennek a valóságos élethez semmi köze nincs. Aztán támadja az Úr a szolgálókat is. Mert Isten úgy döntött, hogy gyarló, nyomorult emberekre bízza az evangélium továbbadását, és ez nagyon drága és nagyon nagy kiváltság. De testvéreim, ahol tökéletes ember van, az már csak a menny. Itt a földön tökéletes ember nincs, és ahol emberek vannak, ott problémák is vannak. Ha másért nem, azért, mert különbözőek az adottságaink, és amit Isten a maga bölcsességében azért rendezett így, hogy egymást kiegészítsük, egymásnak segítségére legyünk, Azt az ős ellenség úgy próbálja kihasználni, hogy egymásnak idegeire menjünk, mert hogyha nem hiszem el, hogy a másik valamiben jobb, azt a feladatot ő jobban meg tudja csinálni, mint én, akkor azon fogok görcsölni, hogy miért nem úgy csinálja, hogy én szeretném. Van úgy, hogy nem is az alázat hiányzik, hogy elismerjük, hogy a másik valamiben jobb, mint én. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a szolgáló, akinek frissen, kipihenten kellene megérkezni a táborba, lehet, hogy már az első napon úgy esik be, hogy fáradt és kimerült, és esetleg ingerülten reagál egy ártatlannak indult helyzetben, és ezzel dupla kárt okozhat. Megterheli a kapcsolatot a szolgálók között, és ha meg a gyerek is látta, akkor onnantól kezdve hiteltelenné válhat az, amit nekik mond. Talán érzékeltetésül ennyi elég, hogy lássuk, hogy mennyiféle veszély fenyegeti a tábort. Azt a tábort, ahol Isten munkája folyik, és ahol az a fő cél, hogy az evangéliumot a gyermekeknek továbbadjuk. És ha csak arra néznénk, hogy az ellenség hányféle fronton támad, akkor minden okunk meg lehetne a csüggedésre. Főleg, ha arra gondolunk, hogy a sátán az nem egy lovagias ellenfél, mindig a kertek alatt ólálkodik, mindig hátulról támad, és mindig akkor, amikor nem számítunk rá. Igen, de a másik serpenyőben ott van Isten ígérete. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és megszabadítja őket. Számolhatunk az ő áldott jelenlétével és az ő védelmével. És ez az ígéret nem azt jelenti, hogy ölbetett kezekkel várhatjuk a tábor kezdetét, igenis meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, de tőle kell várnunk azt a töbletet, ami azt a tábort Isten táborává teszi. Talán nem kevesen átéltünk már valamit abból, hogy milyen az, amikor egy tábornak mennyei légköre van. Amikor minden emberi gyengeségünk, gyarlóságunk ellenére oda tudja fordítani Isten a felnőttek szívét egymáshoz. Amikor egységet ad, amikor az elröppenő szónak súlyt ad, tekintélyt ad. Néhány nagyon kedves élményt őrzök azokból az időkből, amikor én is tábori segítőként sok éven át ott voltam. Eszembe jut egy eset, amikor csináltunk egy különleges programot, egy éjféli kirándulást. Hát az éjféli kirándulás az jól hangzott a gyerekeknek, hogy éjfél előtt pár perccel fölkelünk, és gyönyörű csillagos eget fogunk nézni, elviszük őket egy helyre. Na de júniusban ágyba parancsolni a gyereket este 8 órakor? Hát ez nem kis feladat, mert hát majd éjfélkor fölkelünk. Hát aztán mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, nem, aludni nem kötelező, mindenki izgatott volt, de csendben lenni kötelező. Az egyik gyerek még nem tudott elaludni. Mondom neki, tudod mit? Kezd el olvasni a 119. Zsoltárt. Gondoltam magamban, hogy úgyis el fog aludni rajta, ahogy én azt gondoltam. Egyszer csak a gyerek megbök, azt mondja, hát ez rólunk szól, mondom, micsoda. Hát ott van, azt mondja, 62. vers, éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked igazságod ítéleteiért. Eltelik egy pár perc, azt hittem már alszik a gyerek, megint megbök. Hát Péter bácsi, ez megint rólunk szól. Micsoda? Szemei megelőzik az éjjeli őrséget. Nem valószínű, hogy azon az éjszakán ez a gyerek megtért, de abba biztos volt, mert ő maga fedezte fel, hogy a Biblia ezer szállal kötődik a mi életünkhöz. Ez az, amikor Isten munkálkodik. Nekem összesen annyi volt a célom, hogy a gyerek aludjon el, vagy legalábbis legyen csendbe, de Isten többet adott. Egy másik ilyen élményem, az is éjszakai élmény volt. Kivittük a gyerekeket ott helycén, ahol a táborunk volt. Gyönyörű volt a hold fölkelte, a teli hold. Amikor ott a hegy mögül, ott egy 800 méter magas hegy van, és keletről van a tábor oldalánál, és ahogy elkezd a fák teteje szinte izzani, vörösleni, ahogy kel föl a holtányér, az egy gyönyörű látvány. 10. napja volt a tábornak, hullafáradtak voltunk, már szolgálók. Már majdnem elaludtam a kirándulás végén. Péter bácsi, miért teremtette Isten a holdat? Jaj, mondom, 104. Zsoltárt elolvasod, majd megtudod. 19. versben ott van, hogy teremtett holdat Isten az ünnepeknek mutatására. A gyerek azzal ment haza a szüleihez, hogy a Bibliában mindenre van válasz. Milyen áldott dolog tud lenni egy beszélgetés. Eszembe jut egy 10 fős nagy sátor, ahol egy kis fiúcsapatnak én voltam akkoriban a lelki gondozója. Egyetlen gyerek volt az esti áitadoknál, aki imádkozni szokott, az egy hívő családból jött. Többiet se. Az egyik este a fenyves erdő zugni kezdett, mi ott a célén egy tisztáson voltunk, és a kislegényeknek inukba szállt a bátorságuk, elkezdtek mindenféle rémtörténeteket mondani, hogy az egyik a falu szélén mezitlábas lábnyomokat látott az erdőbe, a hóba télen, a másik, hogy a tévében milyen szörnyűséget látott, a harmadik, hogy Péter bácsi, tényleg vannak vámpírok. Hagytam, hogy beszéljenek, csak egymás szavába ne vágjanak, egyszer csak csönd lett. És az egyik megszólaltott a csöndbe, Péter bácsi, imádkozzunk, hogy ne féljünk. Aznap este minden gyerek imádkozott, kivéve az az egy, aki már elaludt. Minden gyerek imádkozott, és utána megkérdezi az egyik, hogy most már biztos, hogy nem fogunk félni. Mondom neki, ott van a példabeszédek könyvében, hogy Isten az ő szeretett gyermekeinek álmukban ad eleget. Ez a Zsoltárokban, a példabeszédekben meg az van, hogy lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. De ha mégis valami rosszat álmodná, fölébredsz, abban a pillanatban hálát adhatsz, hogy milyen jó, hogy nem igaz. 5 perc múlva békésen hortyogott a társaság. Ez az, amikor Isten együtt munkálkodik. Ez az, amit nem lehet előre megtervezni, megszervezni, mindent meg lehet tenni, és meg is kell tenni a siker érdekében. De ez az, amikor Isten odaadja azt a csodát, hogy együtt munkálkodik az ő igéjével. És miért ne kérhetnénk az ő áldott jelenlétét, az ő védelmét a táborainkra? Miért ne bízhatnánk az ő ígéretében? És hogyha ezzel az alázattal indulunk, akkor én hiszem, hogy a mi szolgálatunk nem lesz gyümölcstelen. Amen. Drága mennyei atyánk, olyan nagy dolog az, hogy méltatsz bennünket arra, hogy szolgálatodba fogadj, hogy emberi lelkeket bízzál ránk, különösen gyermekeket, akik még annyira védtelenek, annyira tudatlanok, annyira kialakulatlan az értékrendjük. Tudjuk, hogy mekkora felelősség ez, de köszönjük neked, hogy méltatsz bennünket arra, hogy ebben a csodálatos munkában munkatársaiddá tegyél. Segíts ezzel a szent felelősséggel gondolni az előttünk levő szolgálatokra, és minden egyes gyerekre, hiszen olyan nagy dolog, hogy a gyermeknek továbbadhatjuk az evangéliumot, és olyan rettenetes a te szemedben egy gyermeket megbotránkoztatni, hogy még a malomkövet, a nyakába kötő kivégzést is enyhébb büntetésnek tartod, mint azt, ami azt az embert érheti, aki egy gyermeket megbotránkoztat. De köszönjük neked, hogy neked ennél sokkal jobb reménységed van felőlünk. Munkálkodj kegyelmesen, személyes életünkben, az örömhír klubokban, az ötnapos klubokban, a táborokban, gyülekezeteinkben, mindenütt, ahol csak megfordulunk. És segíts úgy nézni a gyermekre, hogy neki az élete ne kallódjon el, hogy neked terved van vele. Köszönjük, hogy az Úr Jézus érdeméért meghallgatsz minket. Amen.